Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Van a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éjjó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a Rep City keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek.
Ma egy eléggé különleges adás jön, ugyanis az első 15 percet tervezzük nagyjából NBA témáknak. Még nem kezdjük el ugye a csapatok elemzését, csak jövő héttől, úgyhogy éppen ezért most hát nem olyan túl sok témánk van, viszont már nagyon régóta készülünk egy kicsit az olimpiáról beszélni. Nyilván nem feltétlenül az eredmények felsorolása jön majd, hanem sokkal inkább olimpiával kapcsolatos témák, amik megragadták a fantáziánkat, és hát ez lesz nagyjából a maradék 30 perc, most így ezek csak a tervek, aztán lehet, hogy a tervekhez képest sokkal hosszabb vagy rövidebb lesz egy-egy szakasz. Ezt azért mondom így előre, hogy kedves hallgatók, akiket tényleg csak az NBA rész érdekel, azok most tudtok figyelni, és akkor utána meg akárki is tudjátok kapcsolni a podot, de ne tegyétek, mert szerintünk izgalmas és érdekes témákat hoztunk olimpiával kapcsolatban is. Hát nem tudom pontosan, mikor kerül még ki ez a podcast, 21-én vesszük fel, és lehet, hogy csak 22-én kerül ki, de az is lehet, hogy már ma. Ezért mondom, hogy 23-áig él a Rep City-nek az akciós 17%-os története, ahol minden nap gyakorlatilag más termékcsoportot áraznak le 17%-kal, úgyhogy még itt az utolsó napokban is lehet nézegetni őket. És hát akkor szerintem kezdjünk pár NBA témával, amire Zoli mondtam neked, hogy ne is készülj, mert én hozok. És az első az lesz, amire sejtem a válaszodat, de van-e esetleg pár következtetés, vagy egyáltalán megfigyelésed a Summer League-gel kapcsolatban, ugye lement a bizonyos nyári liga, és az általánoshoz megszokott, tehát a megszokotthoz képest sokkal több játékost láttunk a rookie classből, annyira, hogy például az 1-1-es, 1-2-es, és így most végigpörgethetném az első tizet, mindannyian pályára léptek.
Igen, meccseket nem nagyon néztem, ugye a Summer League-et szinte soha nem szoktam nézni, kivéve, hogyha esetleg tényleg van egy olyan újonc a kedvenc csapataimban, akitől már a első évben sokat lehet várni. Ilyen most nem feltétlenül volt, de nagyon sok player összefoglalót megnéztem, player highlight összefoglalót, és hát bizony voltak olyan teljesítmények, amik nagyon-nagyon elégedett voltam.
Uh-huh. Páran felhívták magukra a figyelmet azért, nem?
Abszolút, és gyakorlatilag olyan játékosokról is kell beszélnünk, akik már az NBA-ben is bizonyítottak az első évükben, például ugye Peyton Pritchard a Celticsből, vagy Tyrese Maxey, akiknek úgymond túl könnyűnek tűnt már a Summer League,
yep.
És akár ez is valamilyen szinten már egy ilyen előjele lehet annak, hogy mire lehetnek majd képesek a következő szezonban. Főleg én azt nem vártam megmondani őszintén, hogy Pritchard ennyire úgymond szét tudja szedni a Summer League védekezéseket, és gyakorlatilag olyan playmakinget mutat meg, amire hát nem is volt ugye lehetőség az első évében, természetesen a szerep miatt is. És hát persze akkor ugye vannak ezek az úgynevezett prized rookie játékosok, a Kate Cunningham-ek. Nagyon-nagyon tetszett Jalen Green, tényleg egy ilyen, nem akarom kimondani ezt a nevet, kire emlékeztet, mert nyilván várjuk meg azt, hogy játszon az NBA-ben, de az eszközök, az eszköztár, a bag, ahogy mondják, ugye ez a szerelő táska, abban mindenféle mindenféle szerszámban, szerszámos készlet, az jobban hangzik.
Igen, igen, de az tudom, hogy melyik nevet lebegteted, és abszolút, tehát nagyon nehéz lesz majd ezt a hasonlatot nem mondani, hogyha az NBA szinten is valami hasonlót láthatunk.
Igen, és én ezt várom az Jalen Green-től. És hát Scotty Barnes is, a ti picketek nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Nyilván nyers még, nyilván más az, hogyha a kezébe adod a labdát, nem ezt csinált ugye az egyetemen. Kicsit itt a Summer League alatt már azért szervezett is, volt időnként belül elég sok labdáladás, de az a hihetetlen sokoldalúság, ami neki úgymond az ütőkártyája, azt nem lehet nem észrevenni, és hát tudjuk, hogy ez mennyit ér a mai ligában. Hogyha az elmúlt évek bajnokait megnézzük, akkor azért most már kijelenthető az, hogy kell legalább kettő, de inkább három nagyon-nagyon jó two-way player a kezdődbe, illetve a legjobb 7-8 játékosodban meg valószínűleg 3-4 már, és nem nagyon van kivétel ez alól, és nyilván kell tudni triplázni, és ami nála azért még kérdőjel, de ez mondjuk minden újoncra igaz, és itt láttunk már azért olyan példákat az elmúlt években, amikor valaki egyetemen nem dobott feltétlenül jól, és nem vártuk azt tőle, hogy rögtön jó shooter legyen, de mégis megoldotta. És azt gondolom, hogy az is igaz, hogy ma a dobás, mint külön tudományág az NBA-ben, az minden korábbinál logikusan fejlettebb, hiszen minden korábbinál fontosabb is, és minden korábbinál nagyobb esély van arra is, hogy esetleg egy közepes shooterből jó vagy akár kiváló dobot csináljanak. Meglepően rövid időn belül.
Abszolút adom. Szerintem Suggs-ot is muszáj lesz megemlítenünk. Most nem azért, hogy a top 5-ön végig menjünk, Mobley-t nem véletlenül nem emlegetjük, mert az az alsó test, meg az, ahogy őt odébb rakják egy lepattanónál, az még eléggé project szagú, de azért Jalen Suggs ilyen Brandon Roy-t imitálta nagyjából így a Summer League-ben, ami azért így is úgy is fejfelkapós szerintem.
Igen, igen. Ugye van kettő darab Brandon Roy-om gyakorlatilag, Kate Cunningham-nek is számomra talán a legjobb a Brandon Roy összehasonlítás, és Suggs-nak is. Elég hasonló a két játékos. Amellett, hogy még mindig azért én tartom azt, hogy a plafon azért magasabban van Cunninghamnél, de mind a ketten zseniális újoncok lesznek, és jó eséllyel versenkednek is majd az év újonca címért, azt gondolom Green-nel egyetemben. Ők lesznek talán a legnagyobb esélyesek hárman, ami hát logikus is lenne persze.
Igen, sőt, én azt mondanám, hogy lehet, hogy Green ennyire nem lesz hatékony az NBA-ben, az NBA védekezésekkel szemben, és lehet, hogy ez egy Cunningham-Suggs verseny lesz, de abszolút ez az, ami várható. Amikor azt mondtam, hogy milyen jól draftolt a Golden State Warriors, azt nagyon megerősítette számomra egyébként Kuminga és Moody játéka, ezt csak így egy mondatban hozzá akartam tenni, nekem nagyon-nagyon tetszettek, és szerintem a Bielica igazolás is fantasztikus. Rég beszéltem már ilyen pozitívan a GSV nyaráról, mint ahogy majd most fogok, amikor eljutunk oda, és még egy-két ilyen lábjegyzet, majd te is egészítsd ki. Hát Sengün, illetve erről beszéljünk, mert a Sengün vonatra így elég durván felült gyakorlatilag minden közvetítő stáb, aki csak Houston Summer League meccset közvetített. Ráadásul ugye Houstonnak ez a Christopher, meg igazából Garuba is villangatott, tehát az összes draft pickje kurva jól néz ki. És hát Sengünnél még mindig az a kérdés, hogy ez a védekezés megállja a helyét, de a védekezése is jobb volt, mint vártam, főleg a gyűrű alatt, rim protectionben, és... hello... és amellett pedig támadásban gyakorlatilag időnként játszott az ellenfeleivel. Nem, nincs erre jobb szó. Hát mögötti passzok, ilyen horog, olyan lefordulás, azt csinált, amit akart.
Az a játékos, aki fiatalkora ellenére dominálni tudja gyakorlatilag a török szuperligát, ami nem feltétlenül a világ legerősebb bajnokság, de mégiscsak azért egy, például az NCAA-nél én azt gondolom, hogy lényegesen erősebb bajnokság, az azért már sok mindent elmond, és várható volt, hogy a dominálni fogja a Summer League-et is. Nála tényleg az a kérdés, hogy az NBA atletikussága, azok a játékosok, akik hát wingként is hasonló súlyak, vagy picivel lesznek alacsonyabb súlyúak, mint Sengün, viszont sokkal gyorsabbak, robbanékonyak lesznek. Erre hogyan reagál majd a csapdázásokra, azokra a szituációkra, amikor nem feltétlenül lesz ideje arra, hogy picit lassan, de egyértelműen technikásan ő megoldja ezeket a dolgokat. Nyilván vannak nagyon jó példák, az egyik az ugye a Liga MVP-je, akit hát gyakorlatilag nem lehet lelassítani, de ehhez tudjuk, hogy mi kell az, hogy neki meglegyen az a gyakorlatilag páratlan, a Liga történetében páratlan passzkészsége. Sengün is egyébként nagyon jól passzol ugye európai magasként, és hát erre szüksége is lesz ahhoz, hogy ezeket a duplázásokat megoldja majd. És az azért az idő lesz, mire rájön, és ezt láttuk most a Summer League alatt is a sok labdaladásnál, hogy idő kell majd, mire rájön, hogy mikor támadja a gyűrűt, milyen szögben megtalálja azokat az utakat, amik az ő nem elit, sőt, hát úgymond közepes atletikusságában működhet, de nagyon-nagyon ígéretes, amit eddig csinált, hát most már várjuk az igazi meccseket. És ha már ugye török magas ember, akkor Gyurcsányról is beszéljünk egy kicsit, mert ahogy ő szerződést csinált magának, az egészen hihetetlen volt. Nagyon-nagyon domináns játékot nyújtott, és hát tudjuk, hogy persze szép dolog elapottanul meg az, hogy low post játékból is eredményes volt. Ami neki szerződés hozott, az egyértelműen a triplája, amit kifejlesztett az elmúlt 3 évben, és előtte gyakorlatilag nem létező dobás volt. Európában sem igen volt triplája, utánpontás válogatottnál se. Ott még abszolút az atletikusságával dominált, mert ugye Európában ő utánpontás szinten kifejezetten jó atléta volt, de ez semmit nem ért volna igazából az NBA-ben, ha nem rak hozzá egy ilyen hihetetlenül jól kinéző dobás most. Aztán persze majd nyilvánni kell, hogy játszik-e egyáltalán a normál alapszakaszban, és ha játszik, akkor ott is képes lesz erre, de egyértelműen ez hozta meg neki a szerződést, ez a hihetetlenül jól kinéző dobás.
Igen, és jó, hogy említetted, mert magamtól kihagytam volna, pedig nem tudom, hogy miért. Az Atlanta draftjai nagyon jól néznek ki, te jó ég, Jalen Johnson, akit ugye még ilyen 7.-8. helyre is vártak korai mokkok, lecsúszott a 20. helyre az Atlantához, és baromi jól nézett ki. Nyilván az ilyen típusú, kicsit mindenes, de semmiben sem igazán jó, viszont atletikusan igazán jó wingek, mint Johnson. Náluk várni kell, hogy az NBA-ben ez hogy... Náluk nehéz megfejteni, hogy az NBA-ben ez hogy fog kinézni, de az egyik legnagyobb hitnek tűnik eddig, legnagyobb ilyen, hogy is mondjam, csak steelnek, úgy is mondhatom, 48. helyen kihúzott Sheriff Cooper, az Atlantának a hát irányítója, és ahogy játszott a Summer League-ben, lehet, hogy jövőre egyből a csere irányítója. Az úgy eléggé jól nézett ki, és akiket még meg akartam dicsérni, az a Brooklyn Nets, amelyik Cameron Thomas-t kihúzta, és Cameron Thomas nagyjából akkor dobott pontot ebbe a Summer League-be, amikor jól esett neki. Én nem tudom, hogy megint egy 26. pontszerző kellene nekik, de ettől függetlenül ez egy nagyon jó húzásnak tűnik, és örülök neki hogy nem cserélték el ezt a pikket, és nem azt mondták, hogy oké, rendben, nekünk nem kellenek most fiatalok, úgyhogy ez majd később trade alapnak is tök jó lehet. Ja, igen, meg ez a 10-17 csere. Ugye, ezt már mondtuk korábban is, Zoli, azt hiszem egyetértettél, hogy elég furcsa volt a Memphis részéről ez a csere. Úgy azért még furcsább, hogy Zaire Williams és Trey Murphy ment el a 10. és 17. helyen, és eddig Trey Murphy tűnik jobb játékosnak.
Igen, abszolút így néz ki egyelőre, nyilván kicsi a minta. Vicces tweetre lettem figyelmes, egyébként nem tudtam erről, hogy LeBron unokaöccsének hívta ugye Zaire-t, aki persze nem vér szerinti rokona, de együtt játszott ugye a fiával, Bronival és D-Wade gyerekével, ugye, aki Zaire és nem Zaire, ugye itt az egzotikus nevek. Szeretik ugye ezt a nevet adni afroamerikai sportolók, meg mindenféle verzióját ugye az afrikai országra hivatkozva, gondolom én. Úgyhogy ja, ez egy érdekes dolog lesz, ez a 10-17 narratíva a szezon közben is nyilván.
És Zaire, így van, tehát valahogy úgy mondják egyébként, hogy nem is Zaire, de Zaire, valami ilyesmi, ahogy ezt kiejtik végül. Minden esetre Williams, én nem tudom, hogy a Memphis ki tudja elnevelni belőle az új Brandon Ingramet, de szerintem ő még Ingramnél is vékonyabb. Mondják, hogy jó védő, és ez tök jó, de hogy ő vele szembe kerül egy tényleg erő, akár ha a csapattársát veszed, mondjuk egy Dillon Brooks, azért egy rohadt erős játékos, én nem tudom, hogy az edzéseken szerintem úgy rakosgatja odébb, és akkor Brooksnál még vannak erősebb és nagyobb darab wing playmakerök, hogy ő ebben tud-e segíteni, hát én nagyon kétséges. Az biztos, hogy van egy Ingramhez hasonló játék stílusa is, úgyhogy nyilván ez a cél, hogy ő legyen az új, legalább szegény ember Ingrame, meglátjuk, hogy ez a projekt mennyire működik majd. Egyelőre én nem vagyok túlságosan bizakodó, de azért nem is vészes, amit láttunk tőle. Jó, akkor viszont lenne egy másik témám is, az igazából rövidebb lesz, de vannak még olyan free agentek, akik nem nagyon keltek el, és abból van egy-két, mondjuk úgy, hogy olyan név, akire talán felkapja az ember a fejét, és nyilván a legfontosabb és első az Lauri Markkanen, és mit gondolsz, Zoli, hogy milyen csapatnak kellhet Markkanen? Mert ez egy nehéz kérdés önmagában, tehát nem is az, hogy kinek van pénze, most ezt felejtsük el, tegyük fel, hogy valami biannual exception-en 3,3 millióra aláír egy évre, hanem hogy egyáltalán milyen csapatnak van szüksége erre a játékosra?
Nagyon nehéz kérdés, ugye eleve sérülékeny az elmúlt egy-két évben, védekezésben ugye tudjuk, hogy hát kifejezetten gyengus, viszont...
És posztalan is, mert se a periméteren, se a gyűrű alá nem tud berakni.
Igen, eléggé posztalan is, viszont, és ezt is ki kell hangsúlyozni, támadásban hihetetlen kiaknázatlan potenciál van benne. És ez azért egy érdekes eszet, egy érdekes lehetőség olyan csapatoknak, ahol mondjuk az offense akadozott. Ugye a Mavericks-szel is szóba hozzak az én csapatommal, és nagyon-nagyon megosztó a szurkolók között. Ugye Maxi Kleberért menne esetleg, te is azt írtad, hogy ez nem jó a Dallasnak, és én értem abszolút, hogyha tényleg lebutítjuk ezt a dolgot, lebontjuk, akkor nagyon egyszerű. Támadásban sokkal kevésbé van szükségünk Laurie-ra, mint védekezésben Maxi-ra, viszont nem nagyon vannak ugye eszettjeink, ez az egyik probléma. És Maxi mind a kettő rájátszásban, a tavaly is és tavaly előtt is, az elmúlt két év mindkét rájátszásában eléggé csúnyán eltűnt a legfontosabb mérkőzéseken. Védekezésben sem volt már annyira hatékony. 28 éves most már, talán 29-dik belépett, szóval én érteném, hogyha ezt meghúznánk, és mondjuk akár még adnánk egy második köröset mellé, az biztos, hogy első köröst adni Laurie Markkanennél, ez hatalmas baromság lenne, tehát is azt nem szabad, az egy non-starter, lehet, hogy nem is tudnánk adni egyébként, még ugye alig van első körös pick.
Most már talán tudnátok valamikor jövőből,
talán tudnánk, de nem szabad.
Hát és ugye egy nyilván sign and trade-be kell gondolkozni, ugye
igen, sign and trade-elénk, és mondjuk Luka mellett szerintem azonnal automatikusan egy 20/10-es játékos lenne, ha megkapja az időt. Más kérdés, hogy hát egy Porzingis Markkanen felső poszt, hát az, sőt, hát ugye Lukával a frontcourt gyakorlatilag, hogyha nem irányítóként tekintesz rá, végülis ugye bárminek tekinteted irányító, dobó, átvéd vagy kis csatár, papíron ugye point guard, de hogyha bújtatjuk éppen kis csatáron is védekezésbe kis csatár, akkor mondjuk frontcourtba is beleveted, és azért egy Doncic, Markkanen, Porzingis frontcourt azért az elég durva a védekezésbe.
Igen, azért azt már nem biztos, hogy túléli bármelyik csapat, már így is ilyen jellegű problémáitok vannak.
Igen, úgyhogy nem tudom. Azt sem mondom, hogy high risk, high reward játékos Markkanen, mert ez inkább high risk és nagyon valószínű, de magas kockázat is nagyon valószínűtlen, de valóban magas megtérülés, csak a utóbbira sokkal kisebb esélyt látok.
Igen, én is itt a high risk-et hangsúlyoznám ki. Nekem a New York eszembe jutott, mint egy jól védekező csapat, akinek a padjáról jöhetne egy ilyen támadásért felelős, amúgy triplázni tudó játékos. Nyilván ez azért baj, mert már ott van Obi Toppin, meg szóval, hogy vannak ott fiatalok azokon a posztokon, de ott el tudnám képzelni Markkanent, talán a Jazzbe el tudnám képzelni Markkanent, és még egy a Suns. A Sunsba viszont azért tudnám nagyon jól elképzelni Markkanent, mert ott szerintem Saric-sal is baromi jól, legalábbis az alapszakaszban baromi jól el voltak, és Saric-hoz képest támadásban még upgrade is lehet. Hát, nem vagyok erről meggyőződve, de Saric biztosan nem lesz, és bár ugye leigazolták, ha jól emlékszem, Javal McGee-t, mint cserecentert, de szerintem oda a Markkanen azért elféregetne. Úgyhogy ennyit hoztam róla. Reddickről beszéltünk, hogy csak időkérdés, hogy Brooklynba menjen, mert ez gyakorlatilag le is nyilatkozta. Mit gondolsz Nili Kináról, meg Dennis Smith Juniorról? Bár ide venném én Dante Exumot is. Ők hárman azért fiatal irányítók relatíve, és hogy senki nem ad nekik lehetőséget, nyilván hármuk közül egyébként Exum talán a leginkább NBA-képes játékos, csak ő általában egy hónapot tud játszani egy szezonban, tehát ezt értjük. Adnál bárkinek esélyt?
Én Franknek simán, ugye nekem ő ilyen örök reménységem, úgyhogy neki mindenképpen adnék még egy esélyt. Dennis Smith Jr.-nak nem biztos, mert az a probléma, hogy Smith Jr.-ból soha nem fogsz free and D játékos csinálni. Még ez Franknél lehetséges. Tehát nem dobta jól ugye a triplát, de én azt gondolom, és egyébként ebben sokan egyetértenek, hogy inkább mentális okai voltak ennek, tehát benne valahogy a tüzet be kéne gyújtani, és akkor nyilván ki kell hangsúlyozni, hogy roleplayerként, de roleplayerként akkor nem lenne talán rossz. Viszont Dennis Smith Jr. egyszerűen nem roleplayer, tehát neki nincsenek roleplayer képességei, neki nincsen kiegészítő ember potenciája. Ő akkor lett volna jó, ha nagyon jó lett volna, ha neki így van értelme, de őt nem lehet szerintem átfejleszteni, akár még egy ilyen Reggie Jacksonnál, mert bár ne legyen igazam, de nagyon-nagyon meglepne, úgyhogy én tőle óckodnék, és persze Exum, aki aki valószínűleg a leginkább tudna segíteni egy jó csapatnak holnaptól, de ott meg ugye a hatalmas kérdője az egészsége.
Hogy meddig, tehát holnaptól, és akkor mint októberig, vagy igen, tehát...
igen.
Ja, hát ugye Avery Bradley megint csak egy olyan játékos valahol, aki éppenséggel lehet, hogy tudna segíteni. Nagyon leáldozóban van az ő csillaga, de azon is csodálkoznék, hogyha őt végül nem igazolná le valaki. Jameson is szintén, szerintem Cousins-szal is próbálkozik majd még valaki. De ők azért már nem a fiatal játékosok. De ha már ilyen idős játékosok, még azért Mike Scott és főleg Paul Millsap az, aki nekem nem tűnik úgy, mint akinek teljesen vége van a karrierének egyikük esetében sem, de Millsap esetében különösen nem. Valószínűleg már csak a padról 20 percre jó, de biztos vagyok benne, hogy van olyan csapat, aki hogyha mondjuk minimumért le tudná őt igazolni, és a padról jönne 20 percre, az egy nagyon jó deal lenne, és itt kifejezetten contenderekre gondolok.
Igen, egyetértek abszolút, úgyhogy remélem, annyit hozzátettek, hogy remélem, hogy a Mavericks még valamit húz, tehát még elvileg cap space-ünk is lenne.
Fú, meg Millsap például szerintem fasza lenne nektek, hogy mondjak egy példát gyorsan.
Igen, egyetértek abszolút.
Centerek között, mert ahogy láthatjátok, így nagyjából posztok szerint megyek végig, és tényleg csak az érdekesebb nevek, például Svimikájukat még ki is hagytam, én azt remélem, hogy ő is kap még egy esélyt. Centerek között tényleg nincsen igazi választék. Ugye Hartenstein kicsit közös szerelmünk Zolival, meg Harry Giles szintén kicsit közös szerelmünk Zolival, vagy figyelgetjük őket. Hát úgy tűnik, hogy egyelőre csapat nélkül maradnak, de majd ki tudja, hogy még milyen edzőtáborba kapnak meghívót, vagy ki tudja, hogy átmennek esetleg Európába.
Igen, abban biztos vagyok, hogy Giles kap még esélyt majd az NBA-be, mert ő azért fiatal tényleg, és nagyon-nagyon különleges prospekt. Ő szerintem valamilyen biztos, hogy kap esélyt. Más kérdés, hogy neki is ugye egészségügyi problémái voltak folyamatosan.
És ez nehézé teszi sok játékosnál azt, hogy megbízzon bennük egy franchise, ugyanakkor Giles-nak is voltak nagyon jó pillanatai már az NBA-ben is, Hartensteinnek is, és belegondolunk, Christian Wood is így vándorolgatott, ugye, sőt, még igen. Így se.
És egyébként az jutott eszembe, nem tudom, egyetértesz Gábor, hogy ezek a two-way szerződések, amiket most már tudnak adni, nagyon nem kedveznek az ilyen típusú játékosoknak, akik már ilyen 23-24-25 évesek, tehát two-way szerződést nem akarsz nekik adni, inkább fogsz adni 20 éves játékos, hogyne. Two-way szerződést, akiben ugyanúgy megvan a potenciál.
Hogyne, és hozzáteszem, hogy én erre jók a two-way szerződések, és én imádom is őket, és látjuk azt is, hogy two-way szerződésből rotációba kerülnek játékosok, tehát
igen.
Ez egy szuper találmány, de nem az ilyen típusú játékosoknak valóban. Jó, akkor viszont beszélgessünk egy kicsit az olimpiáról, úgyhogy kedves hallgatók, ideig tartott a kosárlabda rész. A olimpián a kosárlabdát pont nem fogjuk érinteni, hiszen arra már rászántunk egy külön adást, de dobálunk témákat Zolival felváltva, és akkor arról röviden beszélünk, igazából nagyjából ez lesz a műsornak a tematikája, tehát semmi mentén nem haladunk, és az első téma az még az olimpia előtt lett igazán, hát hogy is mondjam, közbeszéd tárgya, az pedig a transznemű sportolóknak az engedélyezése, hogy induljanak olimpián, induljanak versenyeken, és itt nyilvánvalóan, nem akarom röhögéssel végigmondani, de nehéz röhögés nélkül, természetesen a férfiból átoperált nők azok, és nem fordítva, akiknél ez felmerül, mert egy egészen különleges szituációval néz szembe a sportvilág ebben a szempontból, mégpedig az, hogy korábban, például, hogyha ez fordítva lenne, de akkor is, ha például mondjuk valaki úgy érzi, hogy ő igazából egy nő, csak férfi testbe született, az elindulhatott ugye a férfiak között, tehát senki nem akadályozta meg, hogyha így sportolni szeretett volna, ezt megtehette, és hogy is mondjam csak, nem volt olyan jellegű előny, mint amit ez a nem váltó műtét ad. Tehát eddig inkább az volt, hogy ennyi erővel persze 160 centisek is kosarazhatnának, és az is lehetne egy külön sportág, de mert hogy ők miért vannak hátrányban. Nagyjából ezzel a narratívával lehetett elütni egy csomó ilyen kérdést, hogy hát igen, a sport az ilyen szempontból a világ legjobbjait próbálja összemérni. De olyan, hogy valaki megjelenik, és azonnal instant előnybe van, hiszen hiába szorítják le a tesztoszteron szintjét, ő neki férfi izomzata van, az nőtt ki, és egyáltalán az izom aránya testén belül sokkal magasabb, mint a versenytársainak. Na, ilyen szituációval igazából még nem találkozott a sportvilág, ha csak nem vesszük ide az NDK-s úszónőket.
Így van, és ez nagyon érdekes kérdés, tehát ahol egyszerűen félre kell tenni azt is, hogy mi az, amit morálisan, amit esetleg empátiával helyesnek gondolunk, mert tudom, hogy itt nagyon megosztó ez a kérdés, de ma már abban egyetértenek a pszichológusok, etológusok, és ugye egyébként orvoskutatók is, hogy ugye a transznemű embereknél valami más van, tehát az agyban is valami más, fiziológiai, biológiai valami más. Tehát ha ezt elfogadjuk, akkor nyilván azt is el kell fogadnunk, hogy ez nem egy, nem is tudom...
Hóbort,
vagy valami, hanem ezek az emberek ténylegesen beszorítva érzik magukat, és tulajdonképpen bezárva egy idegen testbe. Mindegy, ebben nem menjünk bele. De lényeg az, hogyha...
Mondjuk, hogy empatikusan fordulunk feléjük.
Igen, induljunk még empatikusan is fordulunk beléjük, igen. Ránk ez igaz, ugye elég nagy lipsik vagyunk, azt így elmondhatom, bár te inkább talán ez a libertárián vonal vagy, Gábor. Mi magyarul nem tudom mi.
Én se, jó.
De, szóval itt egyszerűen külön kell ezt választani, mert ahogy mondtad és utaltál, egyértelmű előny az, hogy valaki férfinek születik, és mondjuk egészen a pubertáskor végéig férfiként is éli le az életét. Hiába, ahogy mondtad, hiába kap utána olyan hormon készítményeket, amik ugye a tesztoszteron szintjét csökkentik, attól még a csontozata megmarad, attól még az izmainak a rost szerkezete teljesen más lesz. Olvastam erről egy cikket. Nem csak maga a csontváz, amire ugye minden épül, hanem maga a váz izomzat. Tehát az izomzatnak a szerkezete, a minősége, a mennyisége, a tényleg a hadba fogható izmoknak a mennyisége, az egyszerűen más lesz egy férfinak született versenyzőnél. Ez nagyon sok, sőt a legtöbb sportágban előny. Az egyetlen sport talán, ahol nem előny, és egyébként ez a világon az egyetlen sportág, ahol jobbak a nők állítólag, de most olvastam egy olyan cikket, ami ezt is megkérdőjelezi, az a ultra hosszú távú úszás, ahol ugye a testzsír százalék miatt elvileg előnyben vannak a nők, de most azt olvastam, hogy a legjobb férfi idő ott is jobb, mint a nő, viszont az átlag idő jobb a nőknél, mint a férfiaknál. Tehát az átlag versenyző átlagosan jobbak a nőknél, és az egyetlen ilyen sport, ami hát jellemzően fizikai ugye erőkifejtés, vagy fizikai teljesítmény.
Viszont azt se felejtsük el itt, hogy vannak olyan sportágak persze, ahol ez annyira kevésbé számít, hogy például egy Igali Diana, amikor ugye nemrég elhunyt, nagyon sajnálom, hogy ez így történt, de azért arra én mindig szívesen emlékszem, amit Buzsé Robi szokott mondogatni, pedig azt hozzáteszem, hogy Robival sok mindenbe egyetértek, de a sporthoz való hozzáállásával nagyon nem, de ezt mindig szoktam mondani, hogy Igali Diana olyan teljesítménnyel lett olimpiai bajnok, hogy a férfiak mezőnyében is olimpiai bajnok lett volna. Nyilván vannak ilyen sportágak, ahol ez nem számítana annyira, de mondjuk, hogy a sportok 96 vagy 99%-ánál meg instant előny.
Igen, és azt hiszem az egyetlen, vagy nem tudom, hány transznemű sportról volt most, de ugye a súlyemelő volt az egyetlen, aki leszerepelt, ugye nem is volt érvényes kísérlete, de ez nem jelenti azt, hogy ez nem lesz hatalmas előny a jövőben, hogyha csúnya szó lesz, de ezt kell használnom, ha beengednek az olimpiára, mit tudom én, 200 korábban férfi vagy férfiként felnövő sportolót. Nyilván fordítva teljesen más helyzet. Tehát, és nem azért más, mert nem tudom, mert hogy ugye ha valaki nő, hogy bocsánat, ha valaki most már férfi, akkor az ne másképp tekintünk rá, hanem egyszerűen, hogyha valaki nő volt, és férfivá operáltatja magát, és plusz tesztoszteront szed, őne egyszerűen nem lesz akkor előnybe, sőt, ő még mindig hátrányban lesz a többiek szemben. Tehát ha lenne egy ilyen sportoló, és ő kinövi magát, és a világ legjobbja, én azt abszolút engedélyezném, mert ő egyszerűen nincsen helyzeti előnyben, azért, mert egykoron nő volt, viszont fordítva abszolút átírná a teljes esélyegyelőséget gyakorlatilag.
Igen, tehát itt nagyon röviden a sportoknál a férfi-női megkülönböztetés nem a nem, bár legyen az bármilyen nem, társadalmi, nem társadalmi, biológiai, tök mindegy. Hát a biológiai mentén azt mondhatjuk, igen, de szóval azt akarom mondani, hogy nem a nemeket akarták megkülönböztetni, mert hogy nem tudom én, még olyan régi társadalmakban külön kellett versenyezniük a nőknek, meg a férfiaknak, hanem teljesen más a helyzet, a férfi és női izomzatot akarták megkülönböztetni. Tehát egyértelműen a férfi és a női izomzat adta a lehetőséget, szerették volna megkülönböztetni, és ennek van is logikája, és van is értelme abszolút. Teljesen érthető szerintem, hogy miért. És innentől viszont számomra nincs kérdés. Zoli, akkor te témát következik, vagy még nekem is lesz egy pár, de akkor dobd be te is egyet az olimpiával kapcsolatban.
Igen, ez egy veszőparipám, és nem csak olimpia alatt szokott előjönni, és itt most igazából én csak ki akarom adni, ami engem bánt, ki akarom adni magamból, ha lehet ilyet is használtam erre a podcastet. Ez a dolog, amiről szerettem volna beszélni, hogy kicsit megint úgy érzem, és itt majd egy másik témára is visszatérünk, amit te hozol, Gábor, úgy a pénzdíjak. Kicsit előzetesen beszélgettünk már erről nem sokat, de ez is ahhoz kapcsolódik, ugye, hogy azt érzem, hogy az emberek nagyon nagy százalékának tényleg nincs arról egyszerűen fogalma, hogy mennyire nehéz profi sportolóvá válni. Nem, itt most nem is olimpikonokról beszélek még, meg éremesélyesekről, meg a Michael Phelpsekről, vagy mondjuk egy Lionel Messiről, de még csak nem is egy világon top 50-es Vucsovics Marciról, mert ha ennek az esélyt néznénk, vagy ennek az esélyéről gondolkodnánk, akkor tényleg annyi nullát kellene rakni a nulla vesző és az egyes közé, hogy elfáradnak a rotok. Tehát arra, hogy ez megtörténjen, gyakorlatilag ilyen szinte esélytelen. Hanem én egyáltalán csak arról beszélek, hogy egy mezei profi státuszban lévő sportolóvá válni, akinek ez a szakmája, arról konkrétan tudjuk, hogy 0,1% az esélye. 0,1%, tehát ez ízlegessük egy kicsit.
Igen.
És ez oda kapcsolódik, ugye, hogy megérdemlik, vagy nem érdemlik meg a pénzt, meg hogy más egyéb tényleg tiszteletre méltó szakmák, hivatások miért nem kapnak sok pénzt. És itt megint csak el kell választanunk az érzelmeket, attól, hogy reálisan milyen teljesítmény valami, és mekkora esélyed van neked arra, hogyha elkezded az életedet, és mondjuk ebbe belevágsz. Eszembe jut egy példa, amikor, és a focisták is eszembe jutnak, mert én jellemzően szoktam védeni a focistákat, ugye itthon nagyon-nagyon negatív a megítélésük, amire tudjuk, hogy egy része nyilván politika, de egy másik része egyszerűen abból fakad, hogy
évek óta nem tudjuk felvenni a régi idők fényével a versenyt egyébként.
Így van, és egyébként hozzáteszem, hogy nagyon sokat fejlődött a csapat az elmúlt fél évtizedben, de nyilván ez is kevés. És az, hogy mennyire emocionálisan investáltak vagyunk ebbe a dologba, azt is bizonyítja az utálat, mert tényleg azt szeretnénk a legfontosabb, legnépszerűbb sportágunkban, ha visszatérnénk arra a szintre, ami valószínűleg soha nem fog megtörténni, de legalábbis nem a mi életünk alatt jó eséllyel.
Igen.
És csak azért akarom ezt mondani, mert ugye mi dolgozunk együtt sportolókkal, dolgozunk együtt labdarúgókkal, és én olyan tehetséges srácokat látok, akik ugye ki akarnak menni Amerikába egyetemre, akik utánpótlás válogatottak voltak, és mégis később nem tudnak esetleg bekerülni egy NBA-be. És ennek egy része persze az, hogy ugye légiósokat is foglalkoztatnak, de egy része az, hogy mennyire nehéz például ebben a specifikus sportban. Tehát rommá elképzeljük őket, és nem gondoljuk át azt, hogy tényleg a labdarúgás a lehető legnehezebb sport. A level of competition, a konkurencia olyan szintű még itthon is, amit nem tudnának elképzelni az emberek. És amikor ugye kikaptunk például 2017-ben Andorrától, ami egy oké, szégyenletes vereség volt, én is nyilván nem szó szerint, de...
Füstölgött az ember, az biztos.
Igen, füstölögtem. De több olyan ismerősöm volt, Gábor, egyik például ugye Gibácki Marci is, ha jól megszom, aki írt a cseten. Életében nem focizott versenyszinten, nyilván egyébként lehet, hogy kispályán tök tehetséges, meg tök jó játszik, de azt állították, lehet, hogy egyébként Cibok Dani barátunkat is, nem Marci, hogyha Cibok Dani volt, akkor elnézést kérek Marcitól, de nem felejtem el, és azért nem felejtem el, egy másik ismerősöm is mondta, hogy konkrétan tényleg azt gondolták őszintén, hogy 11 random embert összeszednénk az utcáról, ezt állították, megverték volna az andorai válogatottat. Tehát ennyire finjuk nincs az embereknek a sport teljesítményről, miközben hát ugye, hogyha te sportol, tehát te is összem kosarasztál, Gábor, meg én is, hogy a fociztam, kézlabdáztam, kosarasztam, tehát olyan szintugrások vannak, hogy el se tudnád képzelni. Egy gyors példa erről. Állítom azt neked, hogy az emberek többségének fogalma sincs arról, hogy egy Sön Szabolcs, aki mondjuk az MLS-ben játszik, tehát egy jó, de nem kiemelkedő bajnokságban, sokkal közelebb van egy Lionel Messihez, mint egy átlagember Sön Szabolcshoz. De összehasonlíthatatlanul közelebb van. És ezt egyszerűen nem bírják felfogni az emberek. Egyébként ezt loptam, ezt a kis párhuzamot, és ezt tudod, hogy kitől loptam, a Vörös Mambától, Scalabrine, ugye, aki megunta azt, hogy állandóan fikázták, és tudod, elkezdte járni az országot, Amerikát, és játszott mindenkivel, de egyetemi D1-es, legmagasabb, korábbi D1-es játékossal is, afroamerikai játékossal, aki rohadt atletikus volt, és nagyon jól dobált, és mindenkit rommá vert.
De megalázta, tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy ilyen 39-40 éves Scalabrine rommá alázza, átzsákolja ezeket a játékosokat. Tehát
igen, semmit nem tudtak ellenet csinálni. És ő mondta akkor azt, és tök igaza van, múltkor egy podcastben elmondta, azt hiszem, Duncan Robinson podcastjében, hogy sokkal közelebb vagyok LeBron Jameshez, mint te hozzám. És ez abszolút így van, és ezt az átlagember egyszerűen nem tudja felfogni, és ez az én probléma, és egyébként Kóti Ádám barátunk is a cseten hozott egy gyönyörű példát. Van egy amatőr pingpongos, YouTube videókat csinál, kifejezetten jó lelkes amatőr játékos, rendszeresen játszik. Ő valószínűleg minket 21-0-ra elverne, vagy tényleg egy-két pontot talán véletlenül szereznénk. Ő leszervezett egy meccset egy profi bajnokságban, azt hiszem a német bajnokságban szereplő játékos ellen, és úgy határozták meg, hogy nyilván az esélyeket is hátlátva, 17-0-as előnyről indult. Mi történt? 21-17-re kapott ki. Tehát akkor vegyük ezt végig. Van az a játékos, aki minket, ez a lelkes amatőr, aki azért minden nap játszik, vagy hetente ötször, több órát, minket jó esélye 21-0-ra verne el. Ő kikapott kvázi 21-0-ra, hiszen ugye 17-0-es előnyről 17-21 lett a vége, egy olyan játékostól, akit viszont az olimpiai bajnok, aki ugye Malong, és ezzel most nyert, ha már olimpiáról beszélünk, és minden idők legjobbjává vált hivatalosan is, valószínűleg ő verne el 21-2-re vagy 21-3-ra. Tehát tényleg ezt nem tudja az átlagember átérezni, és ahogy kint mondják, ugye there are levels to this shit, és tényleg Marika néni meg Béla bácsi, de sajnos középvezető Attilánk is, és most nem Tóth Attilára gondolom, nem bírja ezeket a nüanszokat átérezni, és én nem akarom azt mondani, mert ez ilyen nagyon hülye, nagyképű baromság lenne, ugye én voltam profi sportoló, de nem voltam kiemelkedően magas szintű profi sportoló, játszottam ugye NB1-be kézilabdázóként, IFI-be viszonylag jó voltam, Serdülőben még jobb, pályára léptem, de nem voltam sehol úgymond a legjobbakhoz képest. De mégis átlátom azt, hogy ehhez is azért mi kellett. És az a baj, hogy az átlagember erre nem képes, és innen jönnek, lezárom most már azt a hosszú gondolatmenetet, innen jönnek azok a Facebook kommentek, hogy bezzeg az ápolók, bezzeg a tanárok, hol vannak ők. És tényleg itt nem akarom őket bántani, csodálatos hivatások.
Meg azt lehet mondani, hogy ők is keressenek többet, de a legrosszabb az, amikor azt mondják, hogy ha ők annyit keresnek, a sportolók miért keresnek sokat.
Így van, így van.
És ez fordítva, hogy valaki
van. Így van, és ezek tényleg csodálatos hivatások, harmadjára mondom el. Nekem is ugye van, szerettem is, aki ápoló, van nagyon jó barátom, aki tanár, több nagyon jó barátom van, aki tanár, rokonok is tanárok, tehát ne értsetek fel, tényleg nem a hivatásokat fikázom, csak azt kell látni, hogy van a populáció, egy 7 milliárdos populáció, és arra, hogy valaki tanár legyen, vagy ápoló, kimondhatatlanul nagyobb esélye van, mint arra, hogy profi sportról legyen, mert ha tetszik, ha nem, a profi sportvilága, és itt most tényleg nem a Messikről, meg nem a Michael Phelpsekről beszélek, hanem egy sima egyszerű profi sportról, ez egy exkluzív klub, aminek már az ajtaján is bejutni szinte lehetetlen. És ezt kellene megérteni, és ezért is védem a focistákat, akik igen nemzetközi szinten nem feltétlenül olyan jók, és utálom azt, hogy ilyenkor mindig elővesszük egyébként az olimpia kapcsán is, hogy a kajakosunk ugye nyert, rávert mindenkire utcaossza, na ő megérdemli az 50 milliót, de a focista nem érdemli meg a fizetését. Igen, tudom, hogy vannak itt problémák, tudom, hogy nem feltétlenül csak teljesítmény alapon működik a bajnokság, nem feltétlenül piaci alapon működik,
igen.
De ettől még nem érdemlik meg szerintem a labdarúgók se azt, hogy úgy beszéljünk róluk, és olyan, tehát olyan úgymond ilyen
fekete bálányként,
igen, kezeljük őket, mint ahogyan kezeljük, mert igenis az is, na, én mondom, én látom, én együtt dolgozom rohadt tehetséges fiatalokkal, akik nem tudnak bejutni az NB1-re, mert egyszerűen azért, mert utánpótlásban jó vagy, borzasztó nehéz még betörni a felnőtt mezőnybe, és nem azért, mert ők nem edzettek eleget, hanem egyszerűen, mert borzasztó nehéz, és vannak millióan mások, akik oda akarnak kerülni. És ezért mondom azt, és vagy tényleg lezárva, hogy sportokat is külön kell néznünk, és külön kell kezelnünk, mert bár érzelmi alapon mindenki sportolóként is, és szurkolóként is olyan sikert érez magának, amilyet csak akar, és úgy, ahogy ő akarja, senki tőle nem veti el, de ha már beszélgetünk sportokról, akkor ki kell azt mondani, és át kell érezni, hogy nem minden sportban ugyanolyan könnyű vagy nehéz eredményeket elérni. Igen. És ez egyszerűen így van.
Erre még vissza is térünk szerintem egy picit, hogy a sportokról beszéljünk, és nem feltétlenül sorrendeket akarok én állítani, csak hogy azért nagyjából tegyük tisztába azt, hogy igenis van olyan sportág, amiben jó, van, amiben egyre nagyobb dolog, és van, amiben még mindig nem olyan brutálisan nagy dolog kiemelkedni, de csak ez is mind a profi sport szintjén, tehát az 1%-os klubba való belépés után beszélgetünk. És ugye rengeteg ilyen komment van, meglehetősen proli komment általában, hogy hát ennyiért én is ezt meg ezt csinálnám meg. Szóval, hogy nem, Nem, az a baj, hogy te nem csinálnád ezt, nem hozzád szól a kedves hallgató titeket, ugye mi mindig ilyen misztikusan intelligensnek tartunk, úgyhogy igazából nem hozzátok szól, de ennek a kommentelőnek, hogy nem, tehát te már 11 évesen elbuktál volna azon, hogy bármilyen profi csapat felvett volna, mert ehhez nem lett volna elég tehetséged, és ezt 98% valószínűségre mondom. Ha mégis lett volna, akkor még mindig ott van, hogy a következő években nem dolgoztál volna ennyit, és elmentél volna inkább 3 osztály kirándulásra, meg 8 buliba, mármint 8 buliba mondjuk havonta, amiből ők egyre sem mentek el. Tehát, hogy ezt nem érzik át az emberek, hogy milyen lemondások, milyen reggeltől estig tartó magatartás kell mondjuk 15-20 éven át, és nem, abszolút, nem, abszolút. Tehát semennyi pénzért nem lennél ott, mert nem lehetnél ott. Hát ebben ez a probléma, nem lehetnél ott, maga a tehetséged sem volt meg hozzá, nemhogy a kitartásod és az akaratod, és mivel lehet ezt összemérni? A munkaerőpiacon össze lehet ezt mérni az igazán sikeres cégvezetőkkel, akik mondjuk 10 évig gyakorlatilag évbéren albérletből albérletbe költözve valahogy összerakták azt az üzletet, és utána is 7 nappal téve dolgoznak, gyakorlatilag nincs családi életük, és beledöglenek a pénzbe, a végén abba fulladnak bele. Ez egy olyan karrierív, ami nem túl ritka ebben a körben. Most persze nem azt kívánom, hogy ilyen karrierívek legyenek, csak azt akarom mondani, hogy ez mérhető össze nagyjából az élsportolói karrierrel. És ezt így fontos tudni, és akkor igazából megválaszoltuk ezt a pénzes kérdést is, hogy miért érdemlik meg a pénzt a sportolók. Azért, mert szeretnénk nekik, mondjuk mi, mint Magyarország, egy olyan lehetőséget biztosítani, hogyha tényleg ezt a dicsőséget megszerzik és felérnek a csúcsra, akkor ne az legyen utána, hogy tehát nyugdíjba tudjanak menni, inkább így mondom. Nyilván egyik sem egy nyugdíjba, meg edzőként, meg vállalkozóként folytatja az életét, de én ezt teljesen támogatom, a rendőröknél is támogatom, tehát, hogy félreértés ne essék, a sportolóknál is, és ez teljesen rendben van, keresse meg azt a pénzt egy ilyen karrierrel, amire az egész életét tudja építeni. És például ugye a focistákhoz annyi kiegészítést akartam mondani, hogy bár itthon nem teljesen piaci alapon mennek a dolgok, és ezt tudjuk, de maga az egész sport globálisan piaci alapon árazza be ezeket a játékosokat. Mert ide is kell légióst is szerződtetni mondjuk. Az a légiós az el fog menni a szerb első osztályba, hogyha te nem fizetsz neki ennyit vagy ennyit. Tehát ez nem kívánságműsor. Itt sem, a fociban sem. És rengeteg dolgot tudnánk mondani, Zoli is jól tudom, meg én is, hogy mit változtatnánk a fociban, és hogyan, és politikailag, és stb., de ezek önmagában még tények. Beszéljünk egy nagyon picit arról, hogy milyen sportákban, milyen a dicsőség, mekkora a dolog felérni a csúcsra, hogy ugye sokan panaszkodnak azon, hogy hát, de mi az, hogy mi csak olyan sportágakban vagyunk sikeresek, amit nem csinálnak sokan, és én azt gondolom, hogy nagyjából mostanra 2021-re ez most már leginkább csak a vízilabdára igaz. Egyébként a vívás egy abszolút egész világon elterjedt, 100 000 által csinált sport. Nyilván csapatsporttal nehéz összehasonlítani, tehát most focival, akár kosárral, ahol egy csapat önmagában 15-20-30 fős kerettel dolgozik, ezzel baromi nehéz összehasonlítani a vívás, de a vívás abszolút nem ilyen sport. Nagyon népszerű. Aztán a vízilabda, igen, azt mondtam, hogy azt szerintem jó példa, azt nagyon kevesen csinálják, de kajakkenuba is már azt látjuk, hogy egyszerűen minden ország, talán az afrikai országok még nem, mármint ők is ott vannak az olimpián, de nekik még nincsenek ott igazán jó menőik. Dél-amerikai ezüstérmest láttunk, Új-Zélandból ugye gyakorlatilag végig tarolta az olimpiát, most nem fog eszembe jutni a neve, de tudjátok, hogy kiről van szó, ugye a Kozák Danutáik nagy ellenfeléről, és azt kell, hogy mondjam, hogy egyre kevésbé igaz ez, és szerintem nagyon büszkék lehetünk a vívó és kajakkenus érmeinkre is most már, abszolút. Az, hogy a vízilabdát hogy ítéli meg az ember, ugyanúgy egy kegyetlen kemény élsport, én mint sportot nem igazán kedvelem, mert egyszerűen követhetetlen, és nem jó ez a szabályrendszer így, ahogy most van, és nem tudom, mit lehetne azzal a sporttal csinálni, de összességében szerintem nagyszerűen szerepeltek a magyarok az olimpián, erre akartam kihozni, és én valóban nagyon büszke vagyok rájuk minden politikai felhang nélkül.
Egyetértek maximálisan. A vízilabdával kapcsolatban azt fűzem hozzá, hogy én nagyon-nagyon szeretem a sportot, mindig követem. A játék támadó része az borzasztó látványos, de azzal mindenképpen egyetértek, hogy a jelenlegi szabályrendszer nem jó. Tényleg, hogyha nézed a meccseket, akkor tudod azt, hogy jó esélye azt fog eldönteni, hogy melyik oldalon hány kiállítás lesz. Nyilván persze, hogy hogyan védekezel a kiállítás ellen, és hogyan támadsz, az ott megvannak a nagyon szép nüanszok, a szakmai dolgok. a mit tudom én, zóna védekezések itt is, meg a, a különböző akciók. Csak az a baj, hogy ezt ugye nem nagyon lehet látni, ahogy mondtad. És itt is tényleg kellene valami. Egyébként, ahogy, és ezt azt hiszem többször elmondtuk már a podcastben, hogy Faragó, ő már nagyon régóta szorgalmazza ezeket a szabályváltoztatásokat. Például az, hogy a kapu méretét, ha jól tudom, nagyon régóta nem növelték meg, ha egyáltalán, pedig közben, amióta elkezdték a sportot űzni, már átlagosan valami, nem tudom, 10 centivel magasabbak az emberek, a sportolók, akik űzik ezt a sportot, és hát tényleg jelen pillanatban így nem nagyon követhető az átlagember számára. Aki szereti régóta pólót, az nézés, az oké, ő élvezi is, én is élvezem, de új szurkolókat behúzni ez a sportág nem nagyon tud. És hát nem véletlen ugye gondolkodtak azon, hogy le is veszik az olimpiáról, ami szerencsére nem történt meg, de valamit ki kéne találni, és egyébként próbálkoztak szabályváltoztatásokkal az elmúlt években is, de nem mind sült el jól, és hát ez kevés. Valamit alapjaiban kellene csinálni, mert tényleg nem tud úgymond egyről a kettőre lépni, én úgy érzem, ez az egyébként nagyon szép sport, mert nagyon jók vagyunk, és egyébként Mersz Tamás szerintem kiváló munkát végzett. Ugye meglett a bronzérem, és hát ugye előtte VB-t, EB-t nyert a csapatta.
Igen, ez csak egy
szerintem úgy, hogy nem is feltétlenül nálunk volt mindig a legerősebb keret, és csak így megsugom, úgyhogy de egyébként abszolút egyetértek minden, amit mondtam.
Jó, mindjárt mennünk el, úgyhogy csak két gyors gondolat, és akkor arra is, hogyha gondolod, akkor reagálj. Az egyik az, hogy nevetséges, egyszerűen nem értem, hogy a kickbox miért nincs ott az olimpián. Gyakorlatilag a legelterjedtebb küzdősport a világon, a legtöbben csinálják, rengeteg ága van, tehát az olimpia is válogathatna, hogy mondjuk nem full kontaktos, hanem esetleg light kontaktos szabályrendszereket vesz be, hogyha azt mondja, hogy túl erőszakos, akkor az meg nyilván nem az, és ebben is hihetetlen nagy versengés van. Gyakorlatilag az olimpia a világ egyik legnagyobb sportágát, ezt most komolyan mondom, nem vette eddig be. Ez egyébként a következő olimpiától megváltozik, de vannak ilyen nevetséges dolgok, amikor közben arról beszélünk, hogy mondjuk bizonyos sportágokat meg hányan művelnek, és a másik pedig, hogyha esetleg nem tudtátok volna, hogy melyik volt az olimpia legnagyobb versenye, legnagyobb presztízzel bíró versenye, akkor YouTube-on szépen keressetek rá a férfi 400 gátra, és csak tényleg két szóban az történet. A korábbi világcsúcsot az első három megdöntötte, az első, a Warholm, ugye a norvég srác, a saját világcsúcsát egy másodperccel majdnem megdöntötte. Ezzel az idővel a 400 sík válogatóját a briteknek megnyerte volna. Még egyszer 400 gátról beszélünk. Ez volt az olimpiának a nagybetűs versenye. Ez volt a mostani Usain Bolt 100 méteres világcsúcsverseny ezen az olimpián, és ez az, amiről műsorok fognak szólni. Már most műsorokat lehet róla találni, és szerintem érdemes követni ezt az ágat, mert ez elképesztő volt ez a verseny.
Igen, egyetértek mind a kettővel. Szerencsére élőbe tudtam nézni a 400 gátat. Ugye az egyik kollégám, ő gátfutó volt, és hát ő is egészen hihetetlen extázisba esett, amikor nézte ezt a futamot, úgyhogy nagyon-nagyon szuper volt, és le a kalappat tényleg a norvég srác előtt.
Akkor most mi el is köszönünk. Reméljük, hogy élveztétek ezt a pár olimpiából, meg egyébként nyilván nem csak olimpiáról szóltak ezek a témák, hanem a világról, kicsit politikáról, stb. Hogy most erről is beszéltünk. Úgyis annyian szoktátok írni, hogy így kulturális megfejtések is érdekelnek tőlünk, úgyhogy most kaptatok párat. Hát mi majd egyszer talán ezt egy ilyen spin-off podcastben is folytatjuk ezeket a beszélgetéseket, még nem akarunk ezzel kapcsolatban semmit se ígérni, de hogyha összejön, akkor hallgathattok ott is. És Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál.
Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, jövő héten is jelentkezünk, valamikor kedden, és valamikor csütörtök, péntek, szombat. Még nem tudjuk pontosan, mindentől mindez azon függ, hogy milyen csapat, milyen szakértőjével tudjuk leegyeztetni a nyarat. Úgyhogy jönnek a csapatelemzések. Addig is minden jót nektek. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.